Ma sem lesz könnyű dolgunk. És ahogy látjátok a mai siúrnak a címéből, pánikról lesz szó. De valójában csak a tanulás második felében. És ott is csak az apropója lesz egy bizonyos törvénynek, amit tanulni fogunk. De látni fogjuk belőle, hogy micsoda negatív ereje van a pániknak. Milyen sok kárt tud okozni a pánik. A pánik valamitől nagyobb kárt tud okozni, mint a dolog, amitől pánikba esünk. Mondani se kell, hogy micsoda aktualitása van ennek a gondolatnak a mában, a mai korban, de ne szaladjunk előre. Nézzük, hogy miről is lesz szó ma. Ahogy szokott lenni, ahhoz, hogy megértsük, hogy miről lesz szó ma, kicsit föl kell frissítenünk, hogy miről is volt szó tegnap. Nos, hát akkor nézzük, miről volt szó tegnap. A szombat Sáva traktátus 59-es lapjának a végén arról beszéltünk, hogy mi a helyzet a gyűrűvel. A gyűrű az ékszernek számít el, vagy tehernek számít? Mi a különbség? Hogyha ékszernek számít, akkor ki lehet vele menni szombaton az utcára. Ha tehernek számít, akkor nem lehet vele kimenni az utcára. Miért számítana tehernek? Most azért, mert régen a gyűrű nem csak ékszerként volt az ujjunkon, hanem pecsétgyűrűként. Ha pecsétgyűrűről beszélünk, akkor a pecsét a szombaton nyilvánvalóan nem használható. A pecsétgyűrű pedig nem feltétlenül egy ékszer, és ezért tilos lenne azzal az utcára menni. Nos, akkor a pecsétgyűrű az ékszer, vagy nem ékszer? A mi misnánkból úgy tűnik, hogy a pecsétgyűrű az nem ékszer. Ugyanis a mi misnánk úgy fogalmaz, hogy még a pecsétgyűrű nélküli gyűrűvel is tilos ugyan az utcára menni, de ha valaki mégiscsak az utcára megy, az nem Tóra szerinti szombatszegés. Ha viszont pecsétgyűrűvel megy az utcára, akkor a pecsétgyűrű az nem számít ékszernek. Mivel a pecsétgyűrű nem számít ékszernek, ezért a pecsétgyűrűvel megy az utcára, akkor azzal a tórai tilalmat szegte meg szombaton. Akkor ebből a misnából úgy tűnik, hogy a pecsétgyűrű az nem számít ékszernek. Ezzel szemben a Kélim traktátusban van egy felsorolás. A felsorolás arról szól, hogy mik azok az ékszerek, mik azok a női ékszerek, amelyek ékszer mi voltuknál fogva eszköznek számítanak, és ezért tisztátalanná tudnak válni. Ugye azt mondtuk, hogy azt tud tisztátalanná válni, ami valamilyen eszköz. És ebbe a felsorolásba belekerül a gyűrű, és a misna azt mondja, hogy mindegy, hogy az a gyűrű pecsét gyűrű, vagy pecsét nélküli gyűrű, egyaránt ékszernek számít. Oly véj! Itt van egy feloldhatatlannak tűnő ellentmondás. Akkor most a pecsét gyűrű az ékszer, vagy nem ékszer? A mi misnánkból úgy tűnik, hogy a pecsétgyűrű nem ékszer, a Kélim traktátus misnájából úgy tűnik, hogy a pecsétgyűrű ékszer. Erre a feloldhatatlannak tűnő ellentmondásra a Talmud már is három különböző választ fog adni. Látjuk, hogy nem szabad pánikba esni. Attól még, hogy valami egy ellentmondásos helyzetnek tűnik, lehet, hogy ki fog derülni, hogy nem csak, hogy van rá válasz, ráadásul nem csak egy válasz van rá, hanem rögtön három. Milyen három válaszról beszélünk? Az első válasz Rabbi Zeira válasza, amit már tegnap este, pontosabban elnézést, tegnap reggel felidéztünk. Rabbi Zeira azt mondja, hogy igen. Itt valóban van két látszólag ellentmondásos misna, de csak azért van, mert a misna idejében is volt két vélemény. Az egyik volt Rabbi Nehemia véleménye, a másik a bölcsek véleménye. Miről szólt ez a két vélemény? Mi volt a vélemény különbség a kettőjük között? Rabbi Nechemi azon a véleményen volt, hogy a pecsétgyűrű lényege a pecsét. A bölcsek azon a véleményen voltak, hogy a gyűrű, pecsétgyűrű lényege a gyűrű. Mi a lényeg? A pecsét vagy a gyűrű? Ha a Rabbi Nechemi a véleményét követjük, és a pecsétgyűrű lényege a pecsét, akkor a pecsétgyűrű az nem számít ékszernek, mert a pecsét ugye a lényeg, ami egy használati tárgy. Ha viszont nem számít ékszernek, akkor ezzel tilos szombaton az utcára menni, és ez a mi misnánknak az álláspontja. Ha viszont a pecsétgyűrűnek a lényege a gyűrű, akkor az ékszer, és ez a bölcsek véleménye, és a bölcsek pedig a véleményüket, vagy a bölcsek véleménye tükröződik a másik misnából, a Kélim traktátusban, ahol úgy nyilatkozik a misna, hogy a pecsétgyűrű az ékszer. Hogyan látjuk, vagy hol látjuk ezt a vitát Rabbi Nechemja és a bölcsek között, hogy a pecsétgyűrűnek a lényege a pecsét, vagy a lényege a gyűrű? Nos, erre idézi a Sábá traktátus 59-es lapjának az alján a Talmud a következő brájtát. A következőt mondja a brájta. De tánya, híjsel ma tehez, ve hajszmasel álmoig. Híjsel álmoig, ve hajszmasel ma tehez, te hajra. Veren binechemja, metame. Azt mondja a brájta, hogyha a gyűrűnek a gyűrű része fémből van, és a pecsét része fából van, akkor az tisztátalan. Ha a gyűrű része fából van, és a pecsét része fémből van, akkor az tiszta, ez nem tud tisztátalanná válni. Ez az első vélemény. Miért? Mert ez a bölcsek vélemény, és a bölcsek azt mondják, hogy a lényeg az mindig a gyűrű, nem a pecsét. És az az eszköz tud tisztátalanná válni, ami fémből van. Akkor az eszköz mikor válik eszközzé? Akkor, hogyha a lényege van fémből. Mi a lényege a gyűrűnek? A gyűrű, nem a pecsét. És ezért, hogyha a gyűrű fémből van, a pecsét fából van, akkor az tisztátalanná tud válni. Ha a gyűrű fából van, és a pecsét van fémből, akkor nem tud tisztátalanná válni. Rabbi Nechemja viszont pont fordítva mondja. Rabbi Nechemja azt mondja, hogy a lényeg, mert Rabbi Nechemja mert támed. Ő azt mondja, betabász halach acheré choyszma, hogy a pecsétgyűrűnél mindig a pecsét a lényeg. És azért a pecsétet kell követni, és nem pedig a gyűrűt. Akkor látjuk, hogy itt a vita Rabbi Nechemja és a bölcsek között. Rabbi Nechemja azt mondja, hogy a pecsét a lényeg a pecsétgyűrűben. A bölcsek meg azt mondják, hogy a gyűrű a lényeg a pecsétgyűrűben. Sőt, Rabbi Nechemja tovább megy, és tisztázza, hogy a különböző más kevert anyagú eszközöknél az eszköz mely része a lényeg? Ba'ol halaych achre mesmlaisov. A igánál, a szarvas marhár az ökörretett igánál mit kell figyelembe vennünk? A maszmelajszavat, szimlajnov. Mi az a szimlajnov? Megint csak egy olyan témára tévedünk, ami egy magamfajta pesti fiúnak csak a Talmudból derül ki, de a kommentárok által felvázolt helyzetből a következő kép rajzolódik ki, hogy legalábbis abban az időben a iga, amit a ökörnek a nyakára tettek, az úgy nézett ki, hogy volt egy kerek, valamilyen fémből készült kerek kör, ilyen nyakörszerűség, nyakpánt, és ezt a nyakpántot kifeszítették egy kettő-kettő kereszt rúdra. Most ezek a keresztrudak egymáshoz voltak szögelve, és a közepébe rakták a kör alakú igát. Azt mondja Rabbi Nechemja, mit kell nézni az igánál? Nem a kör alakú belsejét, hanem a keresztrudakat. Ha ezek fából vannak, akkor az nem tud tisztátalanná válni, mert a fából készült eszköz nem tud tisztátalanná válni. Ha fémből vannak, akkor viszont tisztátalanná tud válni. Bekoilal halech achal maszmeroiszov. A ruhaakasztónál mit kell nézni? Azt mondja, Rabbi Nechemja, a szöget, amivel beverik a ruhaakasztót. Az milyen anyagból van. De szullam halech achar shelivoiszov. A A létránál mit kell nézni? A létrának a kereszt rúdjait, amin lépkedek. Az a lényege a létrának. Be arsi halech acher shalshelojszov. A mérlegnél, ugye van a két tálcájú mérleg, a mérlegnél mit kell néznem? A mérlegnek a tálcákat, a mérleg részhez erősítő láncokat kell néznem. Ez Rabbi Nehemja véleménye. A bölcsek pedig azt mondják, hogy mindig az alapelv az az, nem össze-vissza kell meghatározni, hogy különböző eszköznél mit kell néznem. Az alapelv az az, hogy mindig azt a részét kell az adott eszköznek nézni, ami a tartását adja. Tehát például vegyük a létrát, a létránál nem értenek egyet Rabbi Nehemjével, mert Rabbi Nehemja azt mondta, hogy a lépcsőfokai a létrának a lényeg. Ők azt mondanák, hogy az, ami a tartását adja az eszköznek, az pedig magának a létrának a két oldalsó rúdja. Akkor mindenképpen itt akár filozófiai mélységekbe is el lehetne vinni ezt a teoretikus kérdést, hogy egy eszköznek mi a lényege az eszköznek, de ami most a mi szempontunkból számít ahhoz, hogy az előző ellentmondást a két brájta között feloldjuk, az, hogy a pecsétgyűrűnek mi a lényege, a pecsét vagy a gyűrű, látjuk azt, hogy akkor itt visszatükröződik az előbbi vita, a bölcsek azt mondják, hogy a lényeg a gyűrű, Rabbi Nehemja azt mondja, a lényeg a pecsét. És különben ez logikus is, hogy a bölcsek azt mondják, hogy a lényeg a gyűrű, mert az adja a tartását a gyűrűnek. Na most, hogyha ez így van, akkor ezzel fel tudtuk oldani az ellentmondást. Ez az oka annak, hogy az egyik brájtában az van írva, hogy a gyűrű, a pecsét gyűrűnél, hogy a gyűrű az ékszer, a másik brájtában meg azt, hogy a gyűrű nem ékszer, mert hogyha a gyűrűnek a lényege a pecsét, akkor az nem ékszer. Ha a lényege a gyűrű maga, akkor az ékszer. Ez volt tehát az első válasz. De ugye ígértük, hogy három válaszunk lesz. Mi a következő válasz, ami megpróbálja ezt az ellentmondást feloldani? Rave amár, lec dadim ktani. Jés a lea tachside is. Én a lea hajszem tachside isa. Azt mondja, amikor arról van szó, hogy egy pecsétgyűrű az nem számít ékszernek, akkor nők által hordott pecsétgyűrűről beszél, mert egy pecsétgyűrű az sokkal inkább a használati céljából van, és egy nőnél ezért az nem számít ékszernek. A másik misna viszont, amelyik úgy nyilatkozott, hogy a pecsétgyűrű ékszer, az pedig a férfiak által hordott pecsétgyűrűről szól, mert egy férfinek más szempontok által határozzuk meg, hogy mi számít gyűrűnek és mi nem. Ugye egy férfi az nem feltétlenül a dolognak a szépsége alapján választja az ékszereit, hanem mondjuk a fontoskodás szempontja is egy nagyon lényeges dolog. Egy férfi mindig szereti mutatni, hogy milyen fontos, milyen elfoglalt, és ezért egy pecsétgyűrű egy férfi számára igenis ékszer. Akkor ez a második válasz, ami feloldja az ellentmondást. Az a misna, ami azt mondta, hogy nem ékszer, az a nő által hordott pecsétgyűrűről beszél. Az a misna, amelyik azt mondja, hogy ez ékszer, az a férfi által hordott pecsétgyűrűről beszél. Csak zárójegyzemben jegyzem meg, hogy a kommentárok felvják a figyelmét arra az apró kis bibire, hogy az a misna, amelyik azt mondja, hogy a pecsétgyűrű, az ékszer, az éppen hogy úgy kezdődik, hogy ezek az ékszerek a nők által, ezek számítanak ékszernek a nőknél. És felsorolja, és benne van a pecsétgyűrű is. Akkor hogy lehet az, hogy erre azt mondjuk, hogy ez a férfi által hordott pecsétgyűrű az az ékszer? A kommenták azt mondják, hogy pontosan erről van szó. Hogy ez jelenti az, amikor Rabbi azt mondja, hogy zdadingtani, hogy ezt zárójelben teszi hozzá a misna. Azt jelenti, hogy felsorolja a nők által ékszereket, a pecsétgyűrűt csak mellékesen említi meg, az nem a nőkre, hanem a férfiakra vonatkozik. Oké, na most ilyen részletekben nem menjünk, tehát a második válasz. Mi a harmadik válasz? Rav Nachman bár Yitzchaka már tume a Shabbos karamis, kli maisa merachmane, ukliu Shabbos misum a szója merachmane, én a lejsze a chajszem tachsim, és a lejt a chajszem mászai. Azt mondja, Rav Nachman bár Yitzchak válasza a legegyértelműbb és a legvilágosabb, rendet rak a dolgokba. Azt mondja, hogy tudod a két misnát összehasonlítani? Az egyik misna, ahol azt mondtuk, hogy a pecsétgyűrű ékszer, az miről szól? Az a tisztaság és a tisztátalanság szabályairól szól. Arról szól, hogy mik azok a dolgok, amik ékszernek számítanak, és ilyen mód eszköznek számítanak, és egy eszköz alkalmas arra, hogy tisztátalanná váljon. Valami, ami nem eszköz, nem tud tisztátalanná válni. Ez az egyik misna. És itt a felsorolásba bekerül a pecsétgyűrű. A másik misna, ahol azt mondjuk, hogy a pecsétgyűrű nem eszköz, nem ékszer, az pedig a szombatról szól. Arról szól, hogy ha ez ugye nem ékszer, akkor nem lehet vele kimenni az utcára. Na jó, de a két dolognak nem ugyanazok az alapfeltételek. Az egyik a sábesz, a másik a tisztátalanság. Mik az alapfeltételek? Amikor a tisztátalanságról beszélek, akkor az a kérdés, hogy egyáltalán eszköze az a dolog. Nem az az igazi kérdés, hogy ez ékszeret, hogy a szépsége miatt hordom, vagy a hasznossága miatt hordom, hanem az, hogy eszköze. Ha egy kicsit is eszköz, akkor az már elég elegendő ahhoz, hogy alkalmassá válj, az alapparaméterek meglegyenek ahhoz, hogy tisztátalanná tudjon válni. A szombat kapcsán viszont, amikor a szombati törvényekről van szó, akkor nem az a kérdés, hogy a dolog eszköze vagy sem. Senki nem vonja a kétségbe, hogy a pecsétgyűrű is eszköz, hanem az a kérdés, hogy a dolog az a szépsége miatt hordom, vagy ha nem a szépsége miatt hordom, akkor az egyszerűen egy tehernek számít rajtam, egy tehervivésnek, és akkor az viszont a szombati vivés tilalmát szegi meg. De attól még, hogy valami eszköz, attól még lehet, hogy, hogy vivésnek számít. És ezért, amikor az egyik misna azt mondja, hogy a pecsétgyűrű nem ékszer, az nem azt mondja, hogy nem eszköz, azt mondja, hogy nem ékszer. Nem a szépsége miatt hordom, hanem a hasznossága miatt, és ezért ez szombaton egy teher, mert szombaton nem lehet a pecséttel pecsételni, és ha kimegyek vele az utcára, megszegtem a szombatot. A másik misna, amelyik pedig a tisztaság, tisztátalanság szabályairól szól, az pedig arról beszél, hogy a dolog egyáltalán eszköze, és természetesen egy pecsétgyűrű az eszköz. Oké, ezzel tisztáztuk a pecsétgyűrű rejtelmeit, és még egy kérdés maradt az előző misnából, ez pedig a lyuk nélküli tű. Mit mondtunk a lyuk nélküli tűről? Laj be mahats eina nekuva, hogy tilos az utcára menni egy lyuk nélküli dísztűvel, nem világos még, hogy ez a tű, ez mire jó, de egy dísztűvel, ha valaki mégis az utcára ment ezzel, akkor nem szegte meg a tóra szerint a szombatot. Ez csak egy rabbinikus elővigyázatossági előírás. Máj házja teszi fel a kérdést a Talmud, mire való ez a lyuk nélküli tű? Amarav jöjszev, hogy éve issa, hogy gerez basze arra? Azt mondja, ezt arra használja a nő, hogy nem a cofját, hanem a, mikor csinálnak egy ilyen, elnézést, egy kicsit nem jut eszembe a magyar szó, majd a kedves hölgyek segítenek nekem, beleköti a haját. Egy ilyen tűre, ez egy hajtú tulajdonképpen, amire rá lehet kötni a hajat. Azt mondja, a Talmud, amelyel báje, de te hevéke birisz tahajra. Azt mondja a Talmud, ha ez tényleg ez, ha ez a tű, konty, köszönöm szépen, ha ez a tű, ez tényleg egy hajtű, amire a kontyot lehet rákötni, akkor mi a probléma? Akkor eleve engedjük meg, hogy kimenjen vele szombaton. Ugye mi a probléma? Miért nem lehet egy ékszerrel kimenni szombaton? Vagy miért vannak olyan ékszerek, amivel nem lehet? Hiába ékszerek, nem lehet szombaton kimenni velük. Ugye azért, mert a rabbik azt mondták, hogy a Tóra szerint ki lehetne menni, de félünk attól, hogy valaki leveszi magáról ezt a gyönyörű ékszert, hogy megmutassa a barátainak, és elfeledkezik arról, hogy szombat van, és azért vinni fogja az utcán. Most ugye egy olyan ékszer, amit biztos nem fogok levenni magamról, az eleve meg van engedve? Ugye? Például, ami a női hajjal kapcsolatos, azt a nők nem veszik le magukról, mert ugye tilos, hogy idegenek lássák a hajukat. Ha bele van kötve a kontya, nem fogja kivenni szombaton, nem is beszél, milyen bonyolult után visszarakni a kontyot. De nem fogja kivenni, hogy megmutassa. Akkor miért van megtiltva ez? Legyen eleve megengedett. El a tárgyam revádan a salkamed rávja észre, folyad is, hogy lekezd beszél arra, azt mondja a Talmud, ez nem a konyhoz használt hajtű, hanem egy olyan hajtű, ami tulajdonképpen egy fésűként működik, amivel egy kicsit el tudja választani a haját a nő. És nem a hajában hordja, egy ilyen fésűszerű tű, amit betűz a ruhájába. Azt kezdve a Talmud, akkor be sábesz le májházak, akkor minden jó a szombaton? akkor eleve legyen tilos ezt ezzel kimenni, kimenni szombaton az utcára. Ennek semmilyen szombaton használható célja nincsen, hogy a szombaton nem szabad a csomókat a hajunkból kifésülni. Amerav, tássa zahav jésla áll röjsa, bekhél, lekez basz, arra, besábez, meniha, keneget, padáhta. Azt mondja, Talmud, ez egy olyan fésűszerű hajtű, amit hétköznap arra használnak, hogy a hajukat kifésüljék. Szombaton, amikor a hajat nem lehet kifésülni, akkor pedig ez egy dísz, mert a végén van egy kis aranygomb. És akkor pedig egy díszként hordják, betűzve a hajukba, vagy a homlokukon. És ezért, mivel szombaton ez egy ékszer, ráadásul egy olyan ékszer, ami nem összefogja a hajat, hanem csak bele van tűzve, bármikor ki lehet szedni, tartunk attól, hogy majd valaki ki fogja húzni a hajából, hogy megmutassa a barátnőnek. Oké, okay, ezzel befejeztük a Gemarának ezt a részét, és következik a következő misna, amivel át fogunk térni a mai tanulás címadó történetére. A szandál, ami pánikot okozott. A szandál, ami pánikot okozott. Ez a történet címe. De előtte a misnát fogjuk tanulni, mert erről a szandálos történetről majd csak a Talmudban lesz hivatkozás. Akkor nézzük a misnát. A Sábát traktátus 60. lapjának első oldalának közepén tartunk. Misna lo jejce isbe szándalom szumar, lojbi jachid. Azt mondja a Talmud, az ember ne menjen ki szombaton az utcára egy szögecsekkel teli szandállal. Szögecsezett szegecsezett? Azt hiszem úgy kéne mondani. Szegecsezett szandállal. Hogy miért nem, azt majd a Talmud tisztázni fogja. Völöjbe jachit, és nem egy fél pár szandállal. Ugyancsak ne menjen ki. Bizmás ember áglai máka, csak akkor, hogyha az egyik lába sérült, és azt védeni akarja, akkor kimehet egy fél lábú szandállal. Fél pár szandállal. Lojbe tfilin. Az ember ne viselje a tfilint szombaton. Tfilint az imasziat. Lojbe kameja, és sem az amulettet. Bizmán sejnő min a munche. Hogyha ez nem egy kipróbált amulett. Ugye erről már beszéltünk többször, de most majd külön fogunk még róla beszélni. Lojbe sírjon. Az ember ne menjen az utcára szombaton páncéllal, harci páncéllal. Lojbe kázda, sem pedig sisakkal. Lojbe magafáim, sem pedig vascsizmával, különböző ilyen harcos háborúhoz használt hadi katonai felszerelések. De imi acsa, én a hájfhátasz. De bármelyik esetről is beszélünk, amit itt a felsorolásban találunk, ha valaki mégis ezekkel az utcára megy, akkor nem szekte meg a szombatot. Oké, okay, ez volt a misna. Akkor nézzük, hogy mi a helyzet a Talmudban. A Talmud első kérdése az rögtön a misna első esetéről szól. A Talmud azt kérdezi, szandálom a szumer my time-a. Mi az oka annak, hogy tilos szegecses szandállal az utcára menni? Tilos hordani szegecses szandált szombaton. Manapság ez inkább egy teoretikus történelmi kérdés. Nem olyan láttam még szegecses szandált úgy eleve. De a Talmud időkben ez egy nagyon praktikus kérdés volt. Tisztázzuk, mi a szegecses szandállal a probléma? Amar Shmuel, le fig, zé, hag, zé, ra, hajú, ve hajú, nich, baim, be mara. Volt egy idő, amikor a zsidók féltek az elnyomó hatalomtól, amelyik megtiltotta nekik a vallásgyakorlást. És különösen megtiltotta a szombat tartását. A zsidók viszont szerettek volna szombatot tartani, szerettek volna összejönni, imádkozni, tanulni, tórát olvasni. És mit csináltak? A rejtek helyükön a barlangba gyülekeztek. Va amruan nichnasikanes, va jöjce aljejce, és azt mondták, ha valaki velünk tart, és bejön a barlangba, akkor azt nagy szeretettel látjuk. De ha valaki kimegy, ki akar menni, akkor már nem mehet ki. Ha bejöttél, már nem mehetsz ki. Miért? Mert ha bejöttél, befelé menet, jól körül tudsz nézni, és meg tudod nézni, hogy nincsenek-e csendőrök a környéken, akik lefüleljenek bennünket. Amikor kimész, akkor nem tudhatod, hogy ki van a barlang előtt, és ezért mindannyiunkat veszélybe sodorhatsz. Mi történt? Ne pachszan dalésel echod mehem. Egyszer valaki bejött, és úgy jött be, hogy fordítva volt rajta a szandálja. És a szandál, amikor bejött, akkor a lábnyomai úgy néztek ki, mintha nem befelé jött volna, hanem kifelé ment volna. Ugye a képzeljük el, valaki fordítva veszi fel a cipőjét, amikor bejön, akkor nem befelé meneti lábnyomokat látok, hanem mintha kifelé ment volna valaki. Kisvurim hén, erre nagyon megijedtek, mert azt mondták, nézd meg, itt egy lábnyom, valaki kiment. Echod mén jaca, rúha ajvim. És lehet, hogy azért nincs itt, azért nem hallunk semmit, mert az ellenségeink felfedték. Vársov bajna lén, és most pedig jönnek, hogy minket füleljenek le. Dachku zebe zebe hargu zeze. Erre elkezdtek pánikba esni, és ide-oda kezdődött egy tömeg. Tömeglögdösödés, és a tömeglögdösödésben eltaposták egymást. Jöjszem, más argiben, ma jövim. És végül is ez volt a vesztük jobban, mint az ellenségeik vesztett. Itt a kérdés, itt most több változata lesz a történetnek, de hogy, a lényeg akkor a történetek most egyenlően az, hogy innentől fogva megtiltották a szegecses szandált. Mi köze a szegecses szandálnak ez a történethez? Akkor több magyarázat is van. Az egyik magyarázat az az, hogy az illető, aki elkövette azt a hibát, hogy fordítva vette fel a szandáját, ami az egész pánikot kiváltotta, az egy szegecses szandált viselt, és ezért volt a lábnyom nagyon erős a barlangnak a homokjában. Ez egyik vélemény. A másik vélemény az az, hogy nem ez volt a probléma, hanem az, hogy mivel mindenkin szegecses szandál volt, ezért amikor pánikba estek, és elkezdték egymást lögdösni, és egymásra taposni, akkor a taposás közben egymást taposták a szegecses szandálokkal, és ugye ezek a szegecsek a szandál alján vannak, csak hogy tisztázzuk. Tehát a szegecs a szandál talpába erősíti be a szandálnak a pántját, és ezek a szegecsek, ezek sértették föl egymásnak a testét, ahogy egymásra tapostak, és ezért ez a probléma. Most van egy másik változata is ennek a történetnek, ezt fogja most mondani a Talmud a következő részben. Rabbi Liai ben Lazaraimer ben Marahajúja is, mert Samukolm állam arra. Azt mondja, nem az történt, hogy valaki fordítva vette fel a szandáját, hanem egyszerűen ültek a barlangban, és egyszer csak hallottak a barlang mellett egy nagy hangot. Kesvurim se barléma jövim. Megijedtek, hogy ezek az ellenség, akik felfedték őket. Dachku zebe zebe hargu zeze. Jó hiszem, más a hargóban nőjvén, és megint pánikba estek, és ugyanígy eltaposták egymást. De amiben egy Heszkilia már, egy harmadik változata a történetnek, hogy ez nem egy barlangban történt, hanem a zsinagógában. Összejöttek a zsinagógában, és ott gyülekeztek. De Samu Kölmá Hajrebék Nesz, és hallották, hogy valamilyen csapatok vonulnak el a zsinagóga mögött. Kesfurim hajus, hogy bajlem a lajvén, megijedtek, hogy értük jöttek az ellenségek. Dachku zebe, zelve, harmuze ezze. Megint csak, mi történt? Egymást elkezdték lögdösni, és így megölték egymást. Jó, hiszen másra hallgó be, még jobban, mint amit az ellenség ölt meg belőlük. Bajszosa, amru, álljétsze, adambe, számdalom, és szummal. Erre azt mondták a bölcsek, bármelyik változatát is fogadjuk el a történetnek, hogy mivel a probléma az kapcsolódott a szegecses szandálhoz, innentől fogva tilos szegecses szandált viselni szombaton. Tulajdonképpen a szegecses szandál az a pániknak a veszélyére hívja fel a figyelmet. A szegecses szandál tilalma az egy emlékeztető arra, hogy a pánik milyen életveszélyes tud lenni. Azt kérdezi a Talmud, ha tényleg ez az oka a szegecses szandál tilalmának, akkor miért csak szombaton tiltották meg? Hétköznap is meg kellett volna tiltani. Azt mondja a Talmud, Májszaki Ávej, és Ábesz Ávej. Azt mondja a Talmud, a történet szombaton történt, és ezért elég így emlékeztetőnek ezt a rendeletet a szombatra kiterjeszteni, nem kell a hétköznapra is. Amit vannak kommentárok, akik azt mondják, hogy a Jeruzsálem is a kommentárok, a Jeruzsálemi Talmud azt mondja, hogy azért nem terjesztették ki hétköznapra, mert általában az emberek nem volt két pár szandálja, nem volt egy szombati cipője, meg egy hétköznapi cipője. És hogyha tilos, a betiltott, tudták, ha betiltják szombaton a szegecses szandált, akkor biztosak voltak benne, hogy hétköznap sem fog senki szegecses szandált hordani. Oké, de bárhogy is legyen, a mi talmudunk, a babiloniai talmud azt mondja, hogy elég volt a szombatit betiltani, mert szombaton történt ez az eset. Azt kérdezi a Talmud, ha tényleg így van, akkor miért van ez megtiltva ünnepen? Szombaton és ünnepen egyaránt meg van tiltva, nem látjuk, hogy különbség lenne. Akkor legyen csak szombaton tilos, de ünnepen engedjük meg. A lamatnán, salchin keili mi ömtö, bein furin, bein sein furinával, lei szándalom, szumöv, lei minő, sein tafurbe. És azt látjuk, hogy ünnepen kifejezetten tilos a szegecses szandál, ahogy tanuljuk, hogy különböző egy brájta arról szól, hogy milyen eszközöket tilos egymásnak ajándékba adni, és az egyik eszköz, amit tilos ajándékba adni, az maga a szegecses szandál. Ebből úgy tűnik, hogy a szegecses szandált ünnepen is tilos viselni, nem csak szombaton. És azt mondja, hogy a Talmud, hogy Shabbos my time, díka ki nufja, bi yom tov namiki ki nufja. Azt mondja, Talmud, tudod, miért van megtiltva az ünnepen is? Azért, mert miért van megtiltva szombaton? Azért, mert a szombat az az összejövetelek napja. És az összejövetelek alkalmasak arra, hogy pánik események, pánik kirohanások legyenek. Ahogy a szombat az összejövetelek napja, ilyenkor összejön a közösség, úgy az ünnep is az összejövetelek napja. És ezért az ünnepet megtiltották ugyanúgy a szombatot. Én azt mondja, Talmud, Májszaki, tájnisz ciburik a knufja lőicár, akkor azt mondtam, ó, oké, de akkor a közösségi böjtnapokon, ugyancsak összejövetelek napja, ugyancsak meg kéne tiltani, és nem látjuk, hogy tilos lenne. Azt mondtam, hogy Májszaki, hábebe knufja de iszura. Ha-ha, ki knufja de iszura. Azt mondtam, hogy jó, de mégiscsak van egy különbség a szombati összejövetelek, és az ünnepi összejövetelek, azok nem csak összejövetelek, hanem olyan összejövetelek, amelyek egy olyan napon vannak, amikor munkatilalom van, a pihenőnapi összejövetelek, és egy böjtnapi összejövetel, ahogy a közösség összejön együtt imádkozni, az nem egy pihenőnapi összejövetel, ezért mégsem annyira hasonlít. És azért a pihenőnapokon megtiltották, de a böjtnapokon nem. Most itt... Vannak a Talmudban olyan esetek, amikor történik egy nagy malőr, és a malőr után azt a dolgot, ami a malőrt okozta, azt betiltották. Ugye a mi esetünkben mi a malőr? A pánik, és hogy egymást eltaposták, és erre azt mondták, jó, hát akkor mostantól az eltaposást azt a szegecses szandál okozta, mostantól a szegecses szandál tilos. Vannak más esetek is a Talmudban, amik ilyen esetek. És itt az az alapelv, hogy azt tiltják be, ami nagyon hasonlít ahhoz, ami az eredeti történet volt. Az egyik ilyen eset a Talmudban, ami ugyancsak be lett tiltva, az a vörös tehénnel volt kapcsolatos. Ugye a vörös tehénről már tanultunk, a vörös tehén az az, amit levágnak a szentélyben, annak idején levágtak, hambait pedig rászorták a tisztátalan emberre. Ugye ez az egyik huka, az egyik olyan isteni rendelet, aminek nem találjuk a magyarázatát. Ahhoz, hogy rá tudjessen hinteni ezeket a hamvakat, ahhoz kellett víz. Ez a víz, ez valami különleges víz kellett, hogy legyen, olyan tiszta víz, forrásvíz, amin egyáltalán nem érintkezett halottan. Történt egyszer, hogy a Jordán folyón hoztak le ilyen vizet, és a hajón, amin hozták le a vizet, egyszer csak találtak egy holttest darabkát, egy emberi test maradványt. És ezzel az a víz, az tisztátalan lett, és alkalmatlan a vörös tehén hamvainak a hintésére. Erre azt mondták a bölcsek, akkor mostantól a folyón tilos hajóban vinni a vizet a vörös tehén hintéséhez. És itt vita van a bölcsek és Rabbi Hanina ben Akiva között, mert a bölcsek azt mondják, hogy bármilyen eszközön, legyen az hajó, tutaj, bármi, és bármelyik folyón, bármelyik vizen szállítani a vizet, az tilos. Rabbi Hanina ben Akiva azt mondta, hogy csak a Jordán folyón és csak a hajóban. De akkor bárhogy is legyen, a filo Rabbi Hanina ben Akiva, de amárna jasra, lebi járdenem ez fina, ube majszös a haja, hanem mili járden de sáni misárne horesz. Vagy jöntöve sábeszki háved, Nina azt mondja a Talmud, és még Rabbi Hanina ben Akiva is, aki egy ilyen esetben azt mondja, hogy nem mindent, ami hasonló, tiltunk meg, hanem csak konkrétan azt a dolgot tiltjuk meg, ahol az esemény történt. Ugye a bölcsek abban az esetben azt mondták, hogy az összes folyó és az összes vízi alkalmatosság, nem csak hajó. Azt mondta Rabbi Hanina ben Akiva, nem, csak a Jordán folyó és csak a hajó. Jó, de ezt csak azért mondtam, mert a Jordán folyó jól elkülöníthető a többi víztől. Mondjuk a tengertől. Oké, de csak abban az esetben mondta, amikor valami jól elkülöníthető a többitől. De a szombat és az ünnep azok nagyon hasonlítanak, tehát még ő szerinte is valószínűleg nem csak szombaton, hanem ünnepen tilos a szege, is tilos a szegecses szandál viselése. Hú, most a következőkben még hosszan lesz arról szó, nagyon hosszan, hogy a különböző szegecsek azok csak akkor tilosak, hogyha a szegecses szandál csak akkor tilos, hogyha a szegecsek azok a szandál pántját erősítik a szandálhoz, de nem akkor, hogyha dísz szegecsekről van szó. És a Talmud azt fogja tisztázni, hogy mettől számít egy szegecs dísz szegecsnek, és mettől nem. Amari Judámra Smolla és Sanu elele házékával Noi Mutor azt mondta Rabbi Judá Smolla elében, hogy a díszszegecses, a díszszegecses szegecs szandál az megengedett. Meg Kamole Noi, mi számít díszszegecsnek? Rabbi Jéhan Namár Hames Beze, Hames Beze, Rabbi Jéhan Namár Seva Beze, Seva Beze. Azt mondja, a különbség az az, hogy hány szegecs van a szandálban. Ha a szegecs az valóban a szandál pántját tartja, akkor sok szegecs kell, hogy bele. Ha csak díszre van, akkor csak egy pár szegecs. Mennyi az a pár szegecs? Meddig számolom a szegecseket csak pár szegecsnek? Azt mondja, 5. 5 szegecsig az még dísz, 5-nél több az már nem dísz. De Mihanina azt mondta, 7. Oké? 7-ig dísz, 7 fölött már nem dísz. Amellére, mi a Jöjjönön lev sem ember ába, a szábra lakle de dí, stájmikán, áhász, betrászi ajszol, de Mihanina sala ismikán, áhász, betrászi ajszol. Megint egy olyan területet tévedünk, ami legalábbis számomra egy teljesen vak terület, hogy hogy nézett ki egy ókori szandál. Ez nagyon sokat nem tudunk hozzátenni azon túl, ami itt le van írva. De most Rabbi Jochanan elmagyarázza, és azt mondja, a díszszegecsek azért 5 vagy 7, mert ez úgy nézett ki, hogy a szandál elejére tettek 2 szegecset, a sarkára tettek 2 szegecset, és volt egy szegecs, ami ott volt, ahonnan elindult a pánt, amit elkezdtek körbekötni az ember lábán. Ez 5. A másik véleménye még azt mondja, hogy 7 az azért volt, mert 3 elől, 3 hátul, és 1 szegecs onnan, ahonnan elindult. Azt kérdezi a Talmud. Mészvé, számdala nojta oiszelői sevá, div rabbi noszon, rabbi mémér, bislaj is össze. Mi is lém, rabbi hanina? Azt mondja, azt tanultuk egy brájtában, hogy egy ferde talpú szandál. Egy ferde talpú szandálnál lehet szegecseket használni, 7-et Rabbi Noszon szerint, és Rabbi szerint 13-at. Azt mondja, akkor most látjuk, hogy itt a 7-es szám és a 13-as van, 5-ös nincsen. Akkor ez Rabbi Yochanan véleményével hogy egyezik? Rabbi Hanina, aki azt mondta, hogy hétig még díszegecsnek számít, és lehet viselni szombaton, az világos. De Rabbi Yochanan, aki azt mondta, hogy ötszegecsig, ő hogy fogja ezt a brájtát magyarázni? Huda már bedeke Rabbi Naharra, de tányrabni a imő, ami hamest mutar, ve seva a szőt. Szóval talmud semmi gond, de Rabbi Yochanannak van egy másik elődje, és ez az előd, ez Rabbi Nahirai, aki azt mondta, hogy öt, az ötös száma lényeg. Amelé éjfale rába rába bchanána atun, tan mide rabbi éjhanan a viduk rabbi éjhanan, anna návika rabbi éjhanina, azt mondta éjfale rabbi rába bára bchanána, azt mondja, mi Rabbi Yochanan tanítványai vagyunk, ezért mi az ötös számot vesszük figyelembe, ti Rabbi Hanina tanítványai vagytok, ezért figyelembe vehetitek a hetes számot. Balminére funomira vási hames máhu, amely le a finus sevamotar. Egy másik alkalommal megkérdeztem a funomira vásit, akkor az ötös az mi? Az rendben van? Ha öt szegecs van a szandálban, és azt mondta neki, mi az, hogy rendben van? Hát még a hét is rendben van. Teisamáj, azt kérdezte, és mi van a kilenccel? Azt mondja, nem, a kilenc az már sok, mert a nyolc is már sok lenne. Magyarul, hogy ő a hetes számot fogadta el. Balminé a huracó, mi rabiám, a tofrő, mi bifnim, máhu. Mi a helyzet akkor, hogyha valaki egy szegecses szandállal jár, de úgy, hogy a szandálban van egy ilyen beépített, egy ilyen erős zokni, egy ilyen lábtartós. Az már nem is igazán szandál, hanem olyan, mint egy ilyen kalucsni. Azt hiszem, hogy ezt nem tudom, ezt magyarul hívják, kalucsinak, vagy jidisul, most egy kicsit elbizonyítottam. Tudjátok, amit az ember régen a cipőre húztak rá, egy ilyen gumi formát, ami védte a cipőt az esőtől. Akkor ez a szandál, ez nem is egy szandál, egy kalucsni, mert benne van már egy másik lábtartó cipőszerűség. Akkor az szandálnak számít, vagy nem? Amely lej mutar. Azt mondta neki, igen, az akkor ez már nem szand, az már megengedett. Lőjadán a my time, és az igazság az nem tudom, hogy miért engedte meg. Amara vási, mi lőjadán már my time, a kivendett farim, bifnim, hában én nál, azt mondja, mi az, hogy nem tudtad, hogy miért engedte meg. Azért, mert az már, ne, már bele volt varva egy ilyen, és olyan volt, mint egy kalucsni, az már nem egy szandál, hanem egy cipő. Szándalag az rabban, és a rabbik csak szandáról beszéltek, és nem cipőről. Oké, Balmin Rabbi Abba, bár Zavdomi Rabbi Abba, bár Vinna, a Szajke, min Kalbusz. Mi a helyzet akkor, hogyha a szegecsek nem így vannak beleverve, hanem U alakú szegecsek vannak, aminek nincs feje. Amely lej mutar azt, hogy az rendben van, az nem számít. Itt már nem jön, Rabbi Jöjszélem, ha Nina, a Szajke, min Kalbusz mutar, van egy konkrét brájta, ami azt mondja, hogy ha Kalbuszként, ha ilyen U alakú szegecsekként vannak beleverve a szegecsek, akkor azok rendben vannak. Amarav se is ez, hippó, kullú, bemaszmélő ez, kedésen lőj, tejhé, kárka, éjháltaj. Azt mondta Rav se is ez, hogyha az alját teliverte szegecsekkel, nagyon szorosan teliverte, azért, hogy a szegecsek fejeik, azok megvédjék a sártól, a portól, a kopástól a cipőtalpot, a szandáltalpot, talpat, akkor az nem számít szegecsesnek, mert akkor nem lógnak ki a szegecsek, és ezért nem tudnak olyan nagy sebet ejteni, hanem egybefüggőek a szegecsek, és ezért az a szegecses szandál az megengedett. Tányak a vasztadáv se is, ezt lajjéce is beszámdol, amit szumörbe lajjé tájjelva a filum mito, nem mito. Tanultuk is, hogy a sésesznek megfelelően azt tanítja a brájta, az ember ne menjen az egyik házból a másikba szegecses szandállal, sőt, még egyik szobából a másikba se, az ágytól, az egyik ágytól a másik se. Sőt, ne is vigye, és ne is, bocsánat, tehát ne hordja a szegecses szandál. De ez nem azt jelenti, hogy a szegecses szandál mukce. Lehet kézben vinni a szegecses szandált, lehet használni valami másra, például, hogy befedje a lábost a szegecses szandállal, viszont, hogy kb. Mita, vagy hogy kitámassza az ágyat. Rabbi Lezerben Simon binajszer, és Rabbi Lezerben Simon ezt megtudja, hogy azt mondja, ez eleve mukce, és tilos bármire használni. Oké. Okay. Nos, még mindig a szegecses szandál. Nos, röjmász, mert röjszol. Mi van akkor, hogyha a teli volt szegecsekkel, de a legtöbb szegecs kiesett belőle? Nis tájbor, ájbor, hamés, és csak 4-5 szegecs maradt benne. Azt mondja, Talmud mutar, az megengedett. Rebbi Mátér a Átseva, Rebbi pedig hétig megengedi. Imchi Póba, Rémile Mátér, Kavalom, Mismáros, Mile Májla. Mi van akkor, hogyha az alsó szegecseket befette egy bőrrel, szóval alá tett egy bőrt, és a bőrt az felül beütötte szegecsekkel. Az is megengedett, mert akkor nem lógnak ki alul a szegecsek. Mutar a szajke min klábusz, olyke min tász, olyke min jated, olyseki pol kulami maszmoresz, kérdésed lőjte a kártkártai, a kártai mutar, szóval mi van akkor, hogyha U-alakú szög, U-szögekkel verte be, vagy nagyfejű szögekkel verte be, mert ilyen nagy lapos feje van, és nem lóg ki a feje, vagy teliverte szögekkel, hogy mint a talpat, hogy egy, azok a talpat egyenes, teljesen befedjék, azért, hogy a föld ne koptassa ki a talpat, mindezekben az esetekben meg van engedve. Hú, még mindig a szegecsekről lesz szó. Hallgófakás, a Márta nosrői mászrői szaváfagávni is tájébe túlva a hadertanni, árbai halmesint, a fénylaj. Az előbb az volt az eset, hogy mi van akkor, hogyha kiestek a teli volt szegecsekkel, és a többsége a szegecseknek kiesett. És azt mondta a Brájta, a többsége a szegecseknek kiesett, akkor ha 4-5 szegecs maradt benne, akkor rendben van, ha több, akkor nem. Ugye az elejében úgy tűnik, hogy akkor is, hogyha sok szegecs marad benne, akkor is meg van engedve. És később csak azt mondja, hogy csak akkor, hogyha 4-5 szegecs marad benne, akkor döntsük el, hogy most mi a helyzet. Mikor megengedett, és mikor nem. Amarav sés, ez lőj, kás nigmimú. Kás nekru. Azt mondja, Talmud, itt arról van szó, hogy az egyik esetben arról beszélünk, hogy a szegecsek nem kiestek, hanem csak kikoptak. És ezért a talpal egy rétegben vannak. Akkor tök mindegy, hogy mennyi szegecs marad benne, mivel már sima a talp, mert lekoptak a szegecseknek a fejei, akkor az rendben van. Ha viszont a szegecsek kiestek, akkor csak akkor van rendben, hogyha kevesebb, mint 5 szegecs maradt a talpában. Oké, okay. Még mindig ennél a résztvel maradva. Árbai Hames mutat, mit mondunk, hogyha kiestek a szegecsek, akkor csak akkor van rendben, ha 4-5 szegecs, maximum 4-5 szegecs marad benne. Hásta Hames Sári Árba, mi baj? Miért kell azt mondani 4-5? Mondjuk csak azt, hogy 5? Nem azt mondani 4-5. Miért kell 4-et hozzátenni? Amaráv hisz, de árba mi szándal, katni, hames mi szándal, azt mondja, attól függ, milyen nagy lábú vagy. Egy nagy szandálon 5, egy kisebb szandálon 4. De Rabbi Mátirat Seva. És mit mondtunk, hogy Rabbi megengedi egészen hétig? De ha tányi Rabbi Mátirat Slois össze. Az előbb azt tanultuk korábban, hogy a Rabbi, amikor arról volt szó, hogy hány szegecs számít még díszszegecsnek, akkor ugye volt egy vélemény, hogy 5, volt egy vélemény, hogy 7, és volt egy vélemény, hogy 13. Rebi azt mondta, hogy 13. Akkor itt miért mondja azt, hogy 7? Amikor arról volt szó, hogy hány szegecs számít még díszszegecsnek, akkor azt mondta, hogy 13-ig az dísz. Most meg azt mondja, hogy ha sok szegecs volt benne és kiestek, akkor hogyha kevesebb, mint 7 maradt, az rendben van. Itt miért 7-nél húzza meg a határt, meg 13-nál? Azt mondja, a Talmud, na itt a shiny. Mert az egyik szandálnál, amire többet enged meg, ott a ferde talpú szandáról van szó. És ezért ott megengedi a 13-at, hogy ki lehessen egyenesíteni a szegecsekkel a szandál talpát. Itt viszont egy normál szandáról van szó, és ezért 7. Igen ám, teszi fel a Talmud a kérdést, hogy ezt ilyen szépen meg tudjuk válaszolni Rebi esetében, hogy az egyik helyen azért mondta, hogy 13, a másik helyen azért mondta, hogy 7, mert az egyik egy ferde talpú szandál, a másik egy sima talpú szandál, akkor korábban miért nem tudtuk ugyanezt megmagyarázni Rabbi Yochanannál, aki azt mondta, hogy 5, és erre azt kérdeztük tőle, hogy akkor a Misna miért mondja azt, hogy 7 vagy 13, és mindenféle választ kerestünk erre. Miért nem mondtuk egyszer azért, hogy azt mondja, hogy az 5 az a sima talpú szandál, és amikor a Misna meg 7-ről, meg 13-ról beszél, az meg a ferde talpú szandál. Azt mondja, Talmud, hástad, de azt hiszle, akinek békle, nem illaikásen. Nöjtösány, igazad van, azt mondja, most már, hogy ezt a választ kitaláltuk, hogy különbség van a ferde talpú szandál és a sima talpú szandál között, ugyanezt a választ el lehet mondani Rabbi Yochanan kérdésével is. Ugye Ugye az előbb volt egy olyan kérdés, hogy a szegecses szandált ugyan nem lehet viselni, de lehet-e mozgatni, lehet valami másra használni. És akkor az egyik vélemény az volt, hogy lehet, a másik azt mondta, hogy mukce. Ugye Rabbi Lazar ben Simon volt, aki azt mondta, hogy ez mukce, és egyáltalán nem lehet mozgatni. A Talmud azt mondja, ha már a másztalán a lakak, Rabbi Lazar ben Simon, a halakán nem Rabbi Lazar ben Simon követi, ez nem egy mukce, attól még, hogy nem lehet hordani, lehet valami másra használni, kitámasztani vele az ágyat, az ágy lábát, rátenni, lefedni vele a lábast, ez teljesen rendben van. Azt mondja, Talmud, miért kezd mondani? Psita. Rabbim, Jachid ve Rabbim, Halachak Rabbim, mindig az az alapelv, hogyha van két vélemény, az egyiket a többség mondja, a másikat egy külön véleményes mondja, akkor mindig a többség véleményt kell követni, hogy most miért kell kihangsúlyozni ezt. A bölcsek azt mondták, hogy ez nem mukce, és Rabbi Lazar ben Simon mondta egyedül azt, hogy ez mukce. Akkor nem kell külön mondani, hogy a halacha az nem Rabbi Lazar ben Simon. Azt mondja, Talmud, már oda tényleg mi sztábra támad Rabbi Lazar ben Simonbe, ha azt gondoltattam volna ebben az esetben, hogy annak ellenére, hogy Rabbi Lazar ben Simon egy egyedi vélemény, mégis a halacha őt követi, miért? Mert logikus az, amit mond, hogyha megengednénk, hogy mozgatva legyen a szegecses szandál, és ki legyen vele támasztva az ágy lába, vagy bármi más használatra használjuk, akkor a végén fel is vennénk. És akkor megszegnénk azt a rendeletet, amit a pánik miatt hoztak. És ezért azt gondolhattam volna, hogy ebben az esetben mégis az egyedi véleményt kell követni, és nem a többség véleményét, és ezért kell kihangsúlyozni, hogy nem. Ebben az esetben is a többség véleményét kell követni. Amrab Chia, in láb de karulé bablói sari iszuré, sőnöm bejtúva. Azt mondta Rabbi Chia, ha nem tudnám, hogy csúfolni fognak engem a könnyelmű babilóniaiként, akkor én egy csomó mindent ebben a kérdésben megengedtem volna. Megengedtem volna ebbe a kicsit erősnek, túlzónak tartom ezt a szegecses szandál problematikát. Mit engedtél volna meg? Kérdezi a Talmud. Ve káma, de pandüsszam rinan eszrimbe árba, be szuramin eszrimbe tártein, azt mondja, Rabbi Chaya megengedte volna a 24 szegecset, szurában azt mondták, hogy megengedte volna a 22-t, amarab náhman bár yitzchak ve szimnach, áda asszami pumbe diszale szura, haszer tárti. Erre mondták azt, mondta Rabbi Nachman, ha meg akarod jegyezni, hogy Rabbi Chaya milyen véleményen volt, hogy 24 vagy 22 szegecs, és akkor erre egy jó mondóka az, ami magyarul azért annyira nem emlékezetes, vagy nem marad meg annyira, hogy amíg eljutsz Pumbeditából Szurába, két szegecs ki fog esni a talpadból, a szandáladnak a talpából. Akkor innen tudod megjegyezni, hogy Pumbeditában 24, és Szurában 22. Ugye két vélemény volt, hogy milyen állásponton volt, hogy hány szegecsig lehet megengedni. Pumbetitában azt mondták, hogy 24, Szurában, egy másik babiloniai város, azt mondták, hogy 22, amíg innen eljutsz oda, ki fog esni két szegecs a talpadból. Hú! Ezzel a szegecses szandák problémáját befejeztük. Holnap már a következő kérdéssel fogunk foglalkozni, a félpár szandák kérdésével. De azért ez érdekes, hogy ez most egy körülbelül másfél oldalon keresztül volt szó egy olyan témáról, ami tényleg nagyon távolinak tűnik. Ugye arról van szó, hogy volt egyszer egy eset, amikor pánik keletkezett, és vagy a pánikot okozta a szegecses szandál, vagy a pánik közben a katasztrófát okozta a szegecses szandál, és ezért megtiltották a szegecses szandált, és akkor aztán egy hosszú vita arról, hogy milyen szegecses szandál, és hány szegecs kell, hogy legyen a szandálban, és hogyha a esztétikai értéke van a szegecsnek, vagy praktikus értéke van a szegecsnek, akkor szegecses szandálnak számít, vagy sem. Ugye van egy olyan alaptézis, hogy a Tóra az ugye nem csak praktikus dimenzióban létezik, hanem a Tóra az sok-sok dimenzióban létezik. Létezik egy fizikai, praktikus dimenzióban, de létezik spirituális, misztikus dimenzióban is. Tehát, hogyha mondjuk veszünk egy egyszerű tanítását, veszünk a Tórának, akkor annak vannak praktikus implikációi, és vannak spirituális, szimbolikus implikációi is. Mondjuk a mikve. A mikve egyszerű implikációja az, hogy alá kell merülni a 40 szea térfogatú vízzel teli medencében. És ez egy halachikus kérdés, hogy hogy kell. De maga az alámerülés, annak van egy szimbolikus implikációja is. Egy misztikus, szimbolikus implikációja. Az, hogy amikor az ember alámerül a vízben, akkor ezzel kifejezi a saját alázatát, hiszen a vízzel egy szintbe kerül mindenki. Mindegy, hogy kimerült alá, nincsen különbség ember és ember között, és ezért ez kifejezi a bitult, a bitul az a nullifikáció, akkor alárendeljük magunkat valaminek. És ezáltal tudunk megtisztulni, a megtisztulás, a tisztátalanság lényege mindig az egóból jön, és a megtisztulás pedig az, amikor alárendeljük magunkat alázattal egy felsőbb erőnek. És ezért az a szó, hogy bitul az alárendeltség, vagy a nullifikáció, az ugyanaz a szó, csak más betűsorrendben, mint a tvilá, az alámerülés. És tulajdonképpen minden micvára lehet mondani egy, vagy több száz szimbolikus implikációt is. Vannak olyan dolgok a Tórában, amelyeknek a praktikus implikációi erősek, a szimbolikus pedig kevésbé keressük, mert a praktikus az nagyon egyértelmű. Mondjuk a tiszteld apádat és anyádat, micvának a szimbolikus implikációt nem nagyon keressük, mert praktikus szempontból is, közérthető szempontból is nagyon világos. Vannak viszont olyan részei a Tórának, ahol pont fordítva van. A praktikus implikációi nehezen megtaláltok, viszont a szimbolikusak azok, amelyek erősebbek. Most például ez a rész egyértelműen legalábbis a mai ember számára, nem tudhatjuk az ókorban, valószínűleg ezeknek a szegecses szandáloknak sokkal nagyobb jelentőségük volt. Meg ez egész pánik kérdésnek, hogy már a pánik az ma is nagyon veszélyes, de hogy miért éppen a szegecses szandállal, a szegecses szandál tilalmával lehet a pánikot megelőzni. De biztos, hogyha most elmérnénk ebben a szugjában, elmérnénk ebben a talmudi diskurzusban, és megnéznénk, hogy mondjuk a zsidó misztika, a kabala hogyan értelmezi ezt a szugját, akkor biztos, hogy valamilyen szimbóluma lenne a szandának, a szegecsnek, a nagyfejű szegecsnek, az u-alakú szegecsnek, az ötös számnak, a hetes számnak, a 13-as számnak. És valóban a kabbalisztikus kommentárjai a Tórának és a Talmudnak ilyen esetekben ezeket a kérdéseket ki is fejtik. A mi siurunknak a keretei nem engedik meg, hogy mi ennek a mérétegeibe most alámerüljünk, de csak szerettem volna rá fölhívni a figyelmet, hogy mindazok, akik számára és bizonyos értelme saját magam számára is, amelynek ez az elmúlt egy óra egy kicsit elvonatkoztatónak tűnik, ne felejtsük el, hogy mindennek, amit a Tórában vagy a Talmudban tanulunk, nem csak egy fizikai, gyakorlatilag implikációja, hanem egy szimbolikus, metaforikus, spirituális, misztikus implikációja is van. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, akkor a mai napot összegezve azt mondhatjuk, hogy az első 20 percben tanultunk a pecsétgyűrűről, és arról a kérdésről, a lényeg a pecsét, vagy a lényeg a gyűrű, és hogy a pecsétgyűrű ékszernek számít-e nőknél, ékszernek számít-e férfiaknál. A másik részben pedig a szegecses szandál, és az azzal kapcsolatos pánik történet volt az, ami a központi témája volt a tanultaknak. Nagyon-nagyon szép és sikeres napot kívánok mindenkinek. Holnap reggel folytatjuk, ugyanitt, ugyanekkor 7:30-kor. Addig is mindenkinek minden jó.